Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 134. Zsoltár első verszakát. A 134. Zsoltár így kezdődik: Úrnak szolgái mindnyájan.
Kedves testvérek, foglaljunk helyet. 2025 az ifjúság szolgálatának éve, és ebből az alkalomból ma egy ifjúsági családi istentiszteletet tartunk, amelyen igehirdetéssel szolgál közöttünk Mizsák Benedek másodéves teológiai hallgató, gyülekezetünk egyik ifi vezetője. A mai istentiszteleten a fiatalok is bemutatkoznak, még olyan szokatlan és rendhagyó módon is, hogy aktívan részt vesznek az istentisztelet liturgiájában. Fogadja kedvesen a gyülekezet az ifjúság szolgálatát.
Az ifi hosszabb bemutatkozója majd még az igehirdetés után majd még folytatódni fog. úgyhogy még részletesebben majd még több mindent megtudunk az ifiről. Viszont most énekeljük főénekként az 586. énekünket, mindegyik verszakával. Az 586. ének így kezdődik, bár szétszakadva él az egyház. Fohászkodjunk. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten hozzánk szóló igéjét, ugyanint az írva található a Királyok első könyvének 5. és 6. fejezetének válogatott verseiben. Isten igéjét, mint az ő tulajdon szavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel, helyünket elfoglalva hallgassuk meg.
A Királyok első könyvének 5. és 6. fejezetéből így szól hozzánk Isten igéje. Az Úr tehát bölcsességet adott Salamonnak, ahogyan megígérte neki. Békességben élt Hírám Salamonnal, és szövetséget kötöttek egymással. Salamon király kényszermunkásokat küldött föl egész Izraelből, 30 000 ember lett a kényszermunkása. Ezeket felváltva küldte a Libanonra, havonként 10 000 embert. Egy hónapig a Libanonon voltak, 2 hónapig pedig otthon. A kényszermunkások felügyelője Adoriám volt. Salamonnak volt 70 000 teherhordója és 80 000 kőfejtője is a hegységben. Salamonnak a munkavezetőin kívül, akik a munkát irányították, 3 300 felügyelője is volt, akik a munkát végeztették a néppel. A király parancsára nagy és értékes kőtömböket fejtettek, mert faragott kövekből akarták lerakni a templom alapjait, ezeket Salamon és Hírám építőmunkásai, meg a gebáliak faragták méretre. Így készítették elő a gerendákat, meg a köveket a templom építéséhez. 480 évvel azután, hogy Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, amikor Salamon már 4. éve uralkodott Izraelben, Zif hónapban, azaz a 2. hónapban kezdték el építeni az Úr templomát. Mivel a templom építésekor már készre faragott kövekből dolgoztak, sem kalapácsnak, sem vésőnek, sem egyéb vasszerszámnak nem hallatszott a zaja a templom építésekor. A 4. évben rakták le az úrházának alapját. 7 esztendeig építették.
Imádkozzunk! Istenünk, drága édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy itt több száz éve lehet már gyülekezett Pátyon, és azért is, hogy közel 250 éve áll ez a templom, és hangozhat benne a te igéd, a te tanításod, és hogy itt mindig vannak követőid. Leborulunk most te előtted, Urunk Jézus, és eléd hozzuk mindazokat a bűnöket, amiket a héten elkövettünk. Te látod, hogy mennyi mindent csak a magunk erejéből, a magunk tudásából akartunk megoldani, és nem kértük a te segítségedet, a te közbenjárásodat. Kérünk arra, hogy most hadd tudjunk tényleg leborulni te előtted, és te legyél itt a szent lelkeddel, mind az ige hirdetőjével, mind az ige hallgatóival, hogy a mi szívünkbe eljusson, ne csak a fülünkig érjen a te igéd, a te tanításod, hanem hadd tudjunk épülni és tanulni, és te építsd ezt a gyülekezeti közösséget is tovább a te dicsőségedre. Amen.
Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 313. éneket, az éneklés alatt pedig az alsósok Rita nénivel átmennek a gyermekisten tiszteletre, úgyhogy az alsós gyermekeket arra kérjük, hogy az ajtó előtt sorakozzanak Rita nénivel. Közben fennállva énekeljük a 313. éneket, ami így kezdődik, megáll az Istennek igéje. Istennek az az igéje, ami alapján szent lelke segítségül hívásával az ő igéjét kívánom hirdetni ma közöttetek, írva található az előbb felolvasott igében, valamint Péter első könyvének 4. és 5. versében eképpen. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá. Amen. Foglaljuk el helyeinket. Kedves testvérek! A mai napon a gyermekisten tiszteleti tematikához igazodva Salamon templom építésének a történetét fogjuk venni. Salamon király Izrael harmadik királya volt, körülbelül a Krisztus előtti 10. században. Dávid király utóda volt. Dávid templomot akart építeni Istennek, hogy ott helyezzék el a szövetség ládáját, viszont Isten azt mondta neki, hogy ne ő építsen, hanem ezt majd az utóda fogja megtenni. A trónon Dávidot fia, Salamon követte. Tudjuk Salamon királyról, hogy uralkodása elején megjelent neki Isten, és Salamon bölcsességet kért tőle, amit meg is kapott Istentől. Bölcsessége megmutatkozott például abban a történetben is, amikor igazságot tett két asszony ügyében, és kiderítette, hogy ki a gyermek valódi édesanyja. Isten Dávidnak tett ígérete beteljesedett, ugyanis Salamon idejében valóban elkészült a jeruzsálemi templom. Uralkodása 4. évében kezdődött az építkezés, és 7 évig tartott. A királyok könyve több fejezeten keresztül nagyon részletesen leírja, hogyan épült fel a templom, milyen részei voltak, milyen anyagokból készült. Röviden összefoglalva viszont nagyon dicső, ragyogó volt, tele arannyal, drága kövekkel. Igazán Isten dicsőségére volt. Az újszövetségi igénk viszont beszél egy másik templomról, egy másik épületről, Isten lelki házáról. Az egész Biblia, de különösen is az Új Szövetség, Isten keresztjén egyházára használja ezt a metaforát, a templom képét. Isten egyháza ugyanis ma is létezik, ma is épül. Viszont Isten egyháza nem egyenlő pusztán a református egyházzal, vagy bármelyik másik felekezettel, nem egyenlő az embereknek azon összességével, akik templomba járnak. Ezt majd hamarosan fogjuk is látni. Jó hangsúlyozni, hogy Istennek egy egyháza van. Isten célja pedig az, hogy ahogyan az ószövetségi időben, az ószövetségi templom fizikailag, úgy ma is Istennek ez a lelki egyháza Istenre mutasson, őt dicsőítse. A mai alkalmon tehát ezt fogjuk megnézni, párhuzamot vonva több ízben is a salamoni építkezéssel, hogy kikből épül, és kikből áll Isten egyháza, és hogyan épül is fel. Ezt a templom képét megtartva 3 pontban fogjuk megnézni. Megvizsgáljuk először a sarokkövet, utána az egyéb építőköveket, végül magát az épületet, ami mindezekből összeáll. Először tehát nézzük meg a sarokkövet, majd más néven a szegletkövet. Hallottuk a felolvasott ószövetségi szakaszban, hogy Salamon király uralkodásának 4. évében kezdődött el az építkezés az alap elkészítésével. Bár a szöveg nem említi meg az alap mellett a szegletkövet, de bizonyára az is volt. Ugyanis abban a korban a házépítés egyik leglényegesebb mozzanata volt annak a kőnek a kiválasztása, amelyet sarokkőnek is hívunk. Ezt a követ helyezték a többi kő alá. Ez a kő általában hatalmas volt, sokkal nagyobb volt a többi kőnél, ennek pedig több oka is volt. Bocsánatot kérek, közben nem vált a PPT-m. Ádám, megkérhetlek esetleg? Na, átment, köszönöm, hogy legyél ott a biztonság kedvéért, ha mégsem működne. Köszönöm szépen, Ádám. Tehát ez a kő, ez a sarokkő hatalmas volt, sokkal nagyobb volt a többi kőnél, Ennek pedig több oka is volt. Egyrészt el kellett tudnia bírnia a rajta lévő minden egyéb építőkövet, a kövek egész súlyát. Másrészt, mert így alkalmas volt a falak összetartására is. Minden egyes építőkövet a sarokkőhöz mérve helyezték be a falba. Tulajdonképpen ez a kő volt az oldalfalak találkozásánál, a sarokban, így ez adta meg az építkezésnél a falak irányát széltében és hosszában. Az egész Biblia tele van azzal a tanítással, hogy Isten lelki templomába, amiről ugye ma hallunk, Isten Jézust választotta ki ennek a sarokkőnek. Isten lelki templomában Jézus a sarokkő, az Ó és az Új Szövetség, sőt, maga Jézus is az evangéliumban, például a Máté 21-ben úgy utal magára, hogy ő ez a sarokkő. A már felolvasott Péteri ige 4. versében azt olvassuk. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ez a vers is megerősíti, hogy Jézus az Isten által kiválasztott, értékes szegletkő. Emellett azt is megtudjuk itt róla, hogy ő élő. Na de mit jelent az, hogy ő élő? Ha most megkérdezném, hogy a biológia tantárgyat hogyan szoktuk röviden emlegetni, akkor a felsősök bizonyára azonnal tudnák a helyes választ, hogy biosz. Valójában a biosz szó a biológia szavának egyik összetevője. Ugyanis a görögből átvett biológia szavunk szó szerinti jelentése így fordítható, hogy a földi életről szóló tudomány. A biosz tehát a földi, a puszta élet, amikor az embernek az életfunkciói működnek, él, nem halt még meg. Így volt Jézus is emberként a földön, így élt a biosz értelme szerint. De amikor itt azt olvassuk, hogy ő élő, ez a szó ennél itt még sokkal többet jelent. Ugyanis itt nem a biosz szó, hanem a zoé szó szerepel. Ez a zoé az Istentől jövő, a valódi, az igazi életet jelenti. Azt az életet, hogy Jézus az Atyával boldog, élő kapcsolatban van, hogy Jézus örökké létezik, hogy örök élete van. Mindezeken túl azt is látjuk, hogy Jézust, mint sarokkövet az emberek megvetették. Az 1 Péter 2. fejezetének későbbi részei még jobban kifejtik ezt. A hívők számára becses kincs, a hitetlenek, engedetlenek számára viszont megvetett. A hívők rálapozzák életüket, a hitetlenek számára viszont csak akadály. Mit tudunk tehát erről a sarokkőről? Azt, hogy Jézus a sarokkő, hogy élő ez a sarokkő, és hogy ezt a sarokkövet egyesek elfogadják, mások viszont elutasítják. Itt a képen látható egy modern építészeti példa is a sarokkőre. Az van angolul ráírva, hogy Jézus Krisztus maga a legfőbb sarokkő. Akik ma itt vagyunk, mi hogyan tekintünk Jézusra, mint erre a legfőbb sarokkőre? Vajon mi melyik csoportba tartozunk? Megvetjük és elutasítjuk Jézust, vagy megbecséljük és rálapozzuk-e az életünket? Persze könnyen mondhatjuk, hogy én meg vagyok keresztelve, én hiszek Istenben, hiszek Jézusban, én már lekonfirmáltam, vagy éppen most fogok konfirmálni, én hiszek Jézusban. Hát hogyan utasítanám el őt? De az az igazság, hogy amíg a mi életünknek személyesen nem szegletköve, alapja, mércéje Jézus, akkor már el is utasítottuk őt. addig csak úgy tekintünk rá, aki meg akarja mondani, hogy mit szabad és mit nem. Például nem jó szerinte, ha fekete munkát vállalunk, ha puskázunk a dolgozatnál, ha vasárnap dolgozunk vagy tanulunk, ha pornót nézünk, ha jósnőhöz elmegyünk, vagy ha horoszkópot olvasunk, ha tiszteletlenek vagyunk a szüleinkhez, vagy káromkodunk. Pedig mennyivel egyszerűbb, izgalmasabb is lenne az élet ezekkel. Ha itt tekintünk Jézusra, akkor pontosan ez történik velünk, amit az ige is mond. Jelképesen megbotlunk benne, tehát csak akadályként tekintünk rá. A Biblia viszont azt tanítja, hogy csak akkor lesz értelmes, szép életünk, ha ő a mi életünk szegletköve, iránymutatója. Ha nem elutasítjuk, hanem szívünket kitárva hozzájárulunk, hozzámegyünk. Az ige hirdetésünk első kérdése tehát az, hogy hogyan tekintünk Jézusra, mint Istentől adott élő szegletkőre. Elutasítjuk őt, vagy rálapozzuk-e az életünket? Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Másodszorban most nézzük meg a templom egyéb építő köveit. Isten lelki templomában az egyes emberek az építőkövek. Vizsgáljuk meg, mi jellemzi ezeket az embereket, akik ilyen élő kövek. Miközben pedig megvizsgáljuk, azt is lássuk meg, hogy vajon mi ilyen kövek vagyunk-e, mi vajon Isten templomának, az egyházának a része vagyunk-e. Először is nagyon magától értetődően jellemzi őket az, hogy élők. Olvastuk is, hogy élő kövek. Ha ugye visszaemlékszünk Jézusra, nála is azt mondtuk, hogy ő élő, hogy a Zoé értelmében élő. Amikor pedig azt olvassuk itt, hogy élő kövek, itt is pontosan ugyanaz a szó áll, hogy Zoé értelemben élők, tehát igazi, örök élete van ezeknek az embereknek is. Hogyan lehetséges az, hogy az embernek ilyen élete legyen? Ádám és Éva óta minden ember úgy születik, hogy van földi élete, vagyis biosza, de az a tartalmas, az Istennel kapcsolatban lévő, az Istentől jövő, a valódi, az örök élet, ez a Zoé, az első bűn óta elveszett. De mivel Isten szeret minket, meg akar ajándékozni minket a Zoéval, ezért elküldte Jézust, hogy általa újra miénk lehessen ez a Zoé. Ismerjük jól az igét. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Örök élete, Zoéja legyen. Itt is ez a szó szerepel. Ez a jól ismert ige egyúttal választ is ad arra, hogy azok az emberek lehetnek a Zoé értelmében élők, akik Jézusban hisznek. Akik nem pusztán azt hiszik, hogy ő létezik, hanem azt hiszik és vallják, hogy Jézus Krisztus helyettük, miattuk és érettük halt meg. Olyan hit ez, amely Jézusnak végtelenül hálás azért, amit értetett ott a kereszten. Olyan hit ez, amely már Jézust szereti, benne bízik, és szíve szerint őt akarja követni. Vagy ahogyan az első pontnál megfogalmaztuk, az ilyen hitű embernek már Jézus az élete sarokköve, akire alapozza az életét. Aki így hisz, és hívja Jézust élete alapjának, mércéjének, annak Jézus már ott él a szívében. Jézus által pedig az ő életében is megjelenik a Zoé, vagyis az a valódi, boldog élet, az Istennel való személyes kapcsolat, örök élet. Ezt az állapotváltozást hívja a Biblia újjászületésnek, amikor az élő Jézus megjelenik a lelkileg halott, Zoé nélküli ember életében, ezáltal ő is, az ember is élővé lesz. Csak az ilyen életű emberekből építi Isten ma is a lelki templomát. Ők lehetnek ilyen élőkövek Isten templomába. Akik itt vagyunk, adjunk őszinte választ magunknak, és főleg Istennek. Bennünk már megtörtént ez a változás? Újjászületett emberek vagyunk? Ha igen, legyünk hálásak érte. De ha nem, ez ma is lehetséges, ma még lehetséges. Fogadjuk be Jézust életünkbe, valljuk meg bűneinket, kérjük, hogy ő szüljön minket újjá. Másodjára az is jellemzi az élő építőköveket, hogy megformáltak. Salamon történeténél azt láttuk, hogy Salamon, szövetkezve Hírámmal, Tírusz királyával, több tízezer teherhordó és kőfejtő munkásokat küldött el a Libanonra, ami egy északon elterülő hegység neve. Onnan a munkások leginkább mészkőből álló, fehéres színű kődarabokat vájtak ki. Viszont ezek a nagy kőtömbök szabálytalanok voltak, így faragniuk, formázniuk kellett őket, hogy alkalmasak legyenek a templom alapjának, illetve a templom fajainak való beillesztésébe. Azt is olvastuk, hogy az építkezés helyszínén, Jeruzsálemben már a készen kifaragott kövek voltak jelen, így ott nem kellett már kopácsolni, hangoskodni se. Akkor ott tehát fizikai értelemben csak megformázott kövekkel lehetett dolgozni, falat építeni, de ez Isten lelki templománál ma sincsen másképp. Isten ma is az ő élő építő köveit formálni, faragni akarja. Rendben van, hogy újjászülettünk, de ezzel nem áll meg itt a dolog. Isten folytatni akarja rajtunk az ő munkáját, le akarja szedni, ki akarja vésni belőlünk azokat a dolgokat, ami felesleg, ami nem odavaló, hogy szépen bele tudjunk illeszkedni az egészbe, az ő templomába. Miket kell Istennek esetleg lefaragnia belőle élő köveiből? Mondjunk pár példát. Például a hívő egónk, az énünk, gőgösségünk, esetleg a lustaságunk, az önzésünk, az ítélkezéseink, a kétszínűségünk, tiszteletlenségünk a feletteseink felé, legyen a szülő, tanár, vagy éppen főnök munkahelyen, a bántó szavaink a testvér vagy a barát felé, a hazugságaink, bűnös kívánságaink, a lelki testvéreink kibeszélése, pocskondiázása a háta mögött, és még sorolhatnánk sokáig a példákat. Mennyi kára, nyomorúsága származik ma is Isten népének ezekből a bűnökből, a hívő emberhez oda nem illő dolgokból. Isten tehát mindannyiunk életét formálni akarja, hogy érdesség és szabálytalanság helyett Jézushoz hasonlóan szabályos, használható, megbízható, terhelhető kövek lehessünk. Ez persze lehet fájdalmas, meg lehet néha csak próbákon, nehéz időszakokon keresztül tudja ezt Isten megtenni velünk. Betegség, fájdalmak, sikertelen dolgozatok és vizsgák, kudarcok. De ne csüggedjünk, mert Isten végtelen bölcsességével és szeretetével tudja, hogyan formálhat minket a leginkább. Gondoljuk hát ma át az Úr előtt személyesen, hogy mit kell még kivésnie, kifaragnia a mi saját életünkből, ami nem illik bele a mi hívő életünkbe. Kérjük és engedjük, hogy ő formáljon minket. Végül pedig nézzük meg magát az épületet. Isten lelki templomában az élő kövekből áll össze az épület. Nem maradhat ki egyik se, és mindegyiknek be kell lépülnie a neki rendelt helyre. Salamon templomának építésénél a jól megfaragott, méretre készített köveket elkezdték egymásra rakni szép rendben. Kötésben rakták a köveket, ez azt jelenti, hogy miután egy sort végigraktak, a rákerülő következő sort elcsúsztatva tették rá, ezáltal is masszívabb lett az épület fala. Mindegyik kő nagyon hasonló, de mégis mindegyik más volt, például hosszúságra, és mindegyik kőnek megvolt a maga helye a falban. Nem használtak vakolóanyagot, de mégis olyan precízséggel voltak a kövek megfaragva, hogy képzeljük, mindössze milliméteres rések voltak a nagyméretű kövek között. Közös tulajdonságuk volt a köveknek, hogy mindannyian a szegletkőhöz voltak viszonyítva, az adta meg a falak irányát, és végső soron a kövek helyét. Ez az építészeti mód egyébként a később újra megépített jeruzsálemi templom megmaradt kis részén, a siratófalon pontosan látszik, ugyanígy lett ez is megépítve, és hát látszódik is, hogy 2000 éve töretlenül áll, olyan minőségű volt ez a munka. Mindezek nagyon hasonlóan működnek Isten lelki templománál, az egyháznál is. Ezzel kapcsolatban kettő dologra szeretném felhívni a kedves testvérek figyelmét. Először is minden hívő embernek élő kőként be kell kerülnie Isten templomának a falába. Erre szólít fel az új szövetség igénk is. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelkiházzá. Ez az Isten terve velünk, az ő követőivel, hogy az egyházának a részei aktív alkotó elemei legyünk. Képzeljük csak el, mi lett volna, ha a salamoni templomépítésnél lettek volna olyan kövek, amik szépen ki lettek faragva, szabályos alakúak voltak, de nem kerültek volna be a falba. Ott maradtak volna, egyedül, céltalanul, a földön heverve. Lehet a hívő ember is ilyen állapotban. Lehet, hogy újjászületett, lehet, hogy Isten formálja őt, de ha nem csatlakozik be aktívan az Isten népe közé, akkor egyedül marad, támogatás nélkül és céltalanul. Valaki egyszer frappánsan úgy fogalmazott, hogy nincsen Robinson kereszténység. Nincs olyan, hogy én úgy otthon, egyedül, olyan mélyen, jól megélem a hitemet, de nincs szükségem a testvérekre. Egyszerűen az ilyen ember hite előbb vagy utóbb el fog sorvadni, gyengülni. Gondoljunk csak a koronavírus idejére. Az online alkalmak ellenére milyen sokunknak meggyengült a hite, sokszor éreztük magunkat bezárva, emberileg egyedül. Ne akarjunk hát szóló keresztjének lenni, mert mindig is az volt az Isten terve, hogy az övéi közösségben legyenek egymással. Fontos, hogy Jézus követőiként aktívan éljünk Isten népe között, járjunk el közös igei alkalmakra, legyünk más testvérekkel ima közösségben. Olyan jó, hogy itt a gyülekezetben is van erre lehetőség. A vasárnapi istentiszteleteken és gyermekistentiszteleteken túl a női és férfi, az ifis alkalmak, a házaspári körök és az egyéb alkalmak. Éljünk ezekkel a lehetőségekkel. Másodjára, mint utaltam rá, minden hívő embernek élőkőként a saját helyére be kell kerülnie, ami az ő egyedi, speciális helye, ugyanis mindannyiunknak mások az adottságai, a talentumai, a feladatai. Mindenkinek más a feladata, De Isten számára mindegyik, mindannyiunk ugyanolyan fontos és kedves. Van, aki közülünk jól tud másokat tanítani, valaki könnyen tud másokkal beszélgetést kezdeményezni, valaki esetleg a kétkezi munkába tud nagy segítséget nyújtani, ismét más valaki esetleg ügyesen süt, és ezzel tudja Isten egyházát gazdagítani. Meg lehet, hogy nem látjuk, vagy esetleg bizonytalanok vagyunk, hogy mik a talentumaink, hogy hol a helyünk, vagy hogy miben tudunk szolgálni. Ez esetben kérdezzük meg bizalommal a templom tervezőjétől, Istentől, mert ő tudja igazán, hogy hol a helyünk, és ő meg tudja mutatni, oda tud minket helyezni. Csak kérjük tőle, és várjuk a vezetést. Ahogyan a kövek fizikailag összetartottak, egymás terheit tartották, fontos, hogy mi is így legyünk lelkileg a hitben testvéreinkkel. Fontos, hogy szeretetben el tudjuk egymást viselni. Akkor is, ha vannak esetleg idegesítő szokásai, ha nem olyan szimpatikus. Fontos, hogy tudjuk egymás terheit hordozni. Álljunk oda szorosan egymáshoz, bátorítsuk egymást, akár egy-egy igével, egy öleléssel, vagy kétkezi segítséggel. Szeretettel tartsunk össze, hiszen egy az Urunk, és egy a célunk, hogy Isten dicsőségére legyen a lelki templom, Isten egyháza, hogy az ő neve magasztaltassék életünkkel, azzal, ahogy egymást szeretjük, ahogyan áll szilárdan a fal, Isten egyháza. Foglaljuk össze, hogy miről hallottunk ma. Ma a salamoni templomépítéssel párhuzamot vonva megvizsgáltuk, hogyan épül Isten lelki temploma, az ő egyháza. Láttuk, hogy ebben Jézus az élő sarokkő, aki megadja az egész épület irányát, aki összefogja az egészet, de akit egyes emberek elfogadnak, mások viszont elutasítanak. Láttuk másodjára, hogy Isten újjászületett gyermekei az élő kövek, akiket Isten formál azért, hogy egyre inkább Jézus képére és az egyház gazdagítására tudjon lenni az életük. Végül megláttuk, hogy ezekből az újjászületett emberekből áll össze Isten egyházának a temploma, ahol mindenkinek megvan a maga helye, a maga feladata, ahol a hívők egymást szeretik, egymást hordozzák, egymással összetartanak. Zárásként hadd mondjam el, hogy ez a mai alkalom nem csak a gyermekisten tiszteleti tematikához igazodik, de Isten csodálatos rendezése miatt az ifihez is szorosan kapcsolódik. Előre utalva már a gyülekezeti ifi további bemutatkozására, a péteri ige második fele az ifink igéje is. Isten megörvendeztetett minket azzal, hogy pont a múlt héten készültek el az egyedi ifis pólóink, ennek is a hátuljára ez az ige került. Ugyanis az ifiben is fontos számunkra, hogy ez az isteni terv megvalósuljon közöttünk, hogy mindannyian élő kövek lehessünk, akiknek személyes kapcsolata van Jézussal. Fontos, hogy mindhárom csoporton belül, de a három csoport együtt is ilyen közösség legyen, ahol mindenki fontos, mindenkinek megvan a maga helye, ahol szeretjük egymást. De hogyan ez az ifiben szívügyünk, ugyanígy fontos ez az egész báti gyülekezetben is, hogy akik itt vagyunk, gyermekek és felnőttek, nők és férfiak, családok, házaspárok, fiatalok és idősek, mindannyian újjászületett élőkövek lehessünk, Isten egyházának aktív, egymást szerető, egymást segítő, egymásra odafigyelő tagjai. Adja meg a mindenható Isten, hogy a templom, aki az, a templom és az egyház dicső tervezője, hogy ez valóság lehessen. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá. Így legyen. Amen. Most az ige hirdetésre válaszolva énekeljük az 590. ének első verszakát. Az 590. ének első verszaka így kezdődik: az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Foglaljuk el helyeinket, és az imádság előtt hallgassunk meg egy verset Toman Hanna előadásában.
Pecnyik Pál, élőkövek temploma. Épül a gyönyörű templom, élőkövek temploma. Krisztus annak alapköve, mely nem rendül meg soha. Isten az építő művész, ő építi templomát. Pilléreit, ablakait, hatalmas nagy csarnokát. Élőhitű gyermekei a csodálatos kövek, mindegyik a maga helyén látható, mint műremek. Évezredek óta épül, s ha elkészül egy napon, építője végigméri, hibát nem talál azon. Páratlan lesz az új földön Isten élő temploma, s benne az ő imádata nem ér véget, nem, soha.
Köszönjük szépen, és most Isten igére válaszolva, helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk Jézus, valóban hadd köszönjük meg ezt a csodás tervet, köszönjük, hogy lejöttél az emberek közé, hogy meghaltál a kereszten értünk. Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy Jézus, ez az élő szegletkő, és köszönjük, hogy Te hívsz minket arra, hogy mi is ilyen élők lehessünk, hogy újjászületettek lehessünk, hogy Te legyél az életünk alapja, vezérfonala. Azt kérlek, hogy akik esetleg úgy ülünk ma itt, hogy még nem hoztuk meg ezt a döntést, Te add, hogy még ma meg tudjuk ezt tenni, hogy befogadjunk az életünkbe Te téged. De hadd kérjünk arra is, Urunk, hogy Te formálj minket a Te tetszésedre, hogy élő kövek lehessünk, akik egyre inkább Jézushoz hasonlóvá válnak. Kérlek, Te formálj minket akár a nehézségeken, próbatételeken keresztül, és hadd könyörögjünk azért, hogy mindannyian aktív részesei lehessünk a Te templomodnak, a Te egyházadnak, Add, hogy mindannyian megtaláljuk a magunk helyét, szolgálati területét, add, hogy szeretettel tudjunk egymás felé fordulni, add, hogy észrevegyük egymást, tudjuk egymást hordozni, bátorítani. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik próbatételekbe vannak, nehézségekbe. Valóban hadd kérjük, hogy őket is formáld ezen keresztül, állj melléjük, légy a vigasztalójuk. Te légy így a betegekkel, akár testileg, vagy lelkileg szenvednek, akik magányosak. Te légy azokkal, akik gyászolnak, akik esetleg halálra készülnek már, hogy veled tudjanak eltávozni itt a földről, és készen álljanak az előtted való megállásra. Te légy, kérlek, Urunk, mindannyiunkkal, a nehézségeinkkel, szomorúságainkkal, küzdelmeinkkel, terheinkkel. Add, kérlek, hogy tudjunk benned bízni. Te hordozz minket. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te szeretsz minket. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságainkat, és köszönjük, hogy azt fogod mindannyiunknak adni, ami leginkább a javunkra lesz. Köszönjük, hogy meghallgattál, és hallgasd meg most, kérlek, a csendben, szívünkben eléd tárt imádságainkat is. Legyen meg a te akaratod mindenben. Amen. Most helyünkről felállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És a helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, hálásak lehetünk Istennek, hogy gondoskodik arról, hogy nem csak az idősek, hanem a fiatalok között is hangzik az ige, és itt a gyülekezetünkben láthatjuk azokat a fiatalokat, akik a jövő egyházát is jelzik számunkra. Nem kell úgy panaszkodnunk, ahogy még fiatal koromban hallottam sok gyülekezetben, ahol idős emberek jártak, hogy azt mondták, mi lesz akkor, ha már mi is meghalunk és elfogyunk, nem lesz itt gyülekezet sem. Hát Isten nem akarja, hogy így legyen, és hálát adhatunk, hogy folytatja az ő munkáját, épül az ő lelki temploma. Hirdetem, hogy kedden 9 órakor lesz gyülekezeti bibliaóra, csütörtök este 7 órakor kóruspróba, 8:30 utána imaközösség. Pénteken délelőtt 9 órakor lesz mamakör, pénteken este 6 órakor és 8 órakor ifjúsági bibliaóra, és péntek este 8 órakor a férfikör alkalmát is megtartjuk. Szalai Ferenc presbiter testvérünk felajánlotta, hogy egy egynapos gyülekezeti kirándulás keretében szívesen megmutatja nekünk Pozsony városát. Október 25-én szombaton lenne ez a kirándulás. Aki erre szívesen eljönne, az jelentkezzen akár nála, Szalai Ferencnél, akár a lelkész hivatalban. És már előre hirdetjük azt is, hogy A körzeti női csendes nap lesz november 8-án, erre is lehet jelentkezni, ezt is hordozzuk imádságban. És itt szeretnénk megköszönni azoknak a férfi testvéreknek a munkáját, akik a gyülekezetiház vagy parókia udvarán levő épület folytatásának az alapját lebetonozták, hogy hálát adunk Istennek, és megköszönjük az ő munkájukat is. Hirdetem, hogy most is, ahogy előző vasárnapokon kaptunk olyan kenyeret a kovászdából, ami megmaradt, és magunkkal vihetjük, olyanokhoz is eljutathatjuk, akik valami miatt kevés kenyérhez jutottak. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet után. És minthogy családi istentisztelet van a hónap első vasárnapja, ilyenkor az istentisztelet után egy szeretett vendégségen lehetünk még együtt, ahol egymással is beszélgethetünk, találkozhatunk, szeretettel hívjuk át a testvéreket a gyülekezeti házba, és megköszönjük annak a két családnak, akik ennek a szervezését, előkészítését elvégezték, és egyúttal hirdetem, hogy a következő két családi istentiszteletre eddig egy-egy család jelentkezett. Várjuk a másik családot is, akik ebben szívesen kiveszik a részüket. És az Úr legyen gyülekezetünk őrizőpásztora, visszaadom a szót az ifjúságnak.
Áldás, békesség! Egy igével szeretném köszönteni a kedves testvéreket. Ahogyan az ige hirdetésben is hallottuk, ez ifinknek a, úgy mondhatni, a vezér igéje, de ennek a folytatását is szeretném most felolvasni, ami a pólónkon is szerepel. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. 1 Péter 2.5. Juhász Ádám vagyok, az ifink egyik vezetője, 8 éve járok a Pátyi ifibe, és 2 éve pedig vezetőként szolgálok. Ahogyan hallottuk, most azt a feladatot kaptuk, hogy az ifink mutatkozzon be ezen a vasárnapon, úgyhogy most a következő néhány percben az ifinkről szeretnénk bővebben beszélni. 3 csoportban tartunk alkalmakat, Mózes kör, Józsuifi és Salomonifi névre hallgatnak, és mondhatom, hogy mindhárom csoportban Jézus Krisztus az alap, és ahogyan hallottuk az ige hirdetésben, mi is ilyen lelkiházzá szeretnénk felépülni, mi, az ifisek, mint élő kövek, így egy lelkiházzá növekszünk. A Mózes ifit, az akkori nevén még Nagy ifit, 2009-ben alapították meg, akkor alakult ez a közösség, és aztán később 2018-ban alakult meg a Józsué ifi, 2023-ban pedig a Salamon ifi. A Mózes körnek jelenlegi vezetője Pásztor Edina. Ide járnak az egyetemista és a dolgozó korosztály, és péntek esténként 8 órától tartják az alkalmakat, és jó látni, hogy ilyen sok év után is megmaradt ez a közösség, és aktívan járnak ide is a fiatalok. És a mélyebb elcsendesedés, közös beszélgetés az igéről, és az egymás hitáltal épülés jellemzi az alkalmakat. És itt lépnék tovább a Józsuifire. A Józsuifinek jelenlegi vezetője Gábor Dániel Mihály, és felesége Gábor Dániel Mihályné. A Józsuifis alkalmakat péntek esténként este 6 órától tartjuk, és ide a 17-től 20 éves korosztály tartozik. A Józsuifi is egy nagyon összetartó közösség, és mondhatom, hogy közülük sokan eljutottak már a lelki nagykorúságra, és jól látni, hogy Isten munkálkodik a közösségben. És a harmadik csoportunk pedig a salomonifi. A salomonifibe tartozik a 14-től 17 éves korosztály. Itt vezetőként szolgál Molnár Sára, Mizsák Benedek és jó magam Juhász Ádám. És mi is péntek esténként 6-tól tartjuk az alkalmainkat. Jó látni, hogy a salamon ifjusek is lelkesen járnak hétről hétre, folyamatosan épül az ő hitéletük is, és Isten munkálkodik ebben a csoportban is. Tapasztaljuk ezt hétről hétre. És most erre a mai napra több mindennel is készültünk, de először hallgassuk meg az egyik józsui fist, Zsófit, aki idén csatlakozott az ifinkbe, és elmondja, hogy milyen benyomása volt az ifiről, mit tapasztalt, amikor csatlakozott, és jelenleg mit ad neki ez a közösség. Úgyhogy át is adom neki a szót.
Köszönöm. Áldás békesség, én Pető Zsófi vagyok, és valószínűleg nem sok embernek vagyok ismerős, mert én Budakeszin lakom, és alapvetően oda is járok gyülekezetbe. Viszont most már nyár eleje óta ide járok péntekenként a Pátyi ifibe. Az egyik osztálytársam hívott, és hát most már elmondhatom, hogy nagyon életem egyik legjobb döntése volt emiatt átszervezni a péntek estéimet, hogy tudjak járni ifire. Először egy kicsit félve jöttem, mert hát nem ismertem senkit, és nem tudtam, hogy hogyan fognak fogadni, amiért nem ide járok, de ez a félelmem hát nagyon hamar bebizonyosodott, hogy alaptalan volt, mert már a legelső alkalmon odajöttek hozzám nagyon sokan, és beszélgettek, kérdeztek, és hát abszolút nem éreztem magam kívülállónak. És hát így a hetek folyamán egyre jobban megismertük egymást, és most már elmondhatom, hogy nem csak velem egy idős hívő fiatalokkal találkoztam itt, hanem igazi barátokra találtam. Úgyhogy számomra az ifi abszolút az ideális közösséget jelenti, ahol közösen énekelünk, játszunk, beszélgetünk, tényleg mindenki. Én úgy érzem, hogy itt önmaga tud lenni, és őszintén tud részt venni, nem kell semmilyen állarc mögé bújni. És mindenki így őszinte szeretettel és figyelemmel fordul a másik iránt, és ami a legfontosabb, hogy minden mellett mégis Isten marad a középpontban, és az, hogy őróla minél többet tanulhassunk, és minél inkább megismerjük, amiben nagyszerű ifi vezetőink vannak, akik segítenek elmélyíteni a hitünket, és tényleg így bárkinek az életén keresztül tudok én is tanulni valami újat minden héten Istenről, és az, hogy ő hogyan munkálkodik itt közöttünk, az látszik. Úgyhogy számomra nagyon sokat jelent az ifi, és nagyon örülök, hogy mindegy, hogy hogyan alakul a hét, tudom, hogy a végén el tudok jönni ide, és jól fog zárulni. Úgyhogy én most elsősorban szeretném azokat bátorítani, akik olyan helyzetben vannak, mint amiben én voltam, hogy szeretnének egy ilyen közösséghez tartozni, de valamiért nem mernek. Engem is ugye hívtak, úgyhogy én is szeretném őket elhívni, hogy jöjjenek, és tapasztalják meg, hogy itt milyen nagyszerű csapatnak lehetnek a tagjai. Úgyhogy én ennyit szerettem volna mondani, és köszönöm.
Most pedig hallgassunk meg egy másik beszámolót. Máté fogja elmondani, hogy milyen pozitív tulajdonságokat említene az ifiről, és milyen pozitív ifis emlékei vannak.
Áldás békesség, Herman Máté vagyok, másfél éve járok a Salamon ifibe. Én az egyik barátom jó voltából jöttem először, és azóta is mindig nagyon szívesen járok ide, mert szerintem egy nagyon befogadó közösség, nagyon kedvesek. Szeretem benne, hogy nagyon sokszínű, és ide gyakorlatilag bárki be tud illeszkedni. Igazából emlékekből csak jó emlékek jutnak eszembe róla. A legrosszabb emlékeim csak azok a programok, amikre sajnos nem tudtam elmenni, amit nagyon sajnáltam mindig. Egy-két programot kiemelnék, például a nyári ifi hétvége Tahin, ahol rengeteg volt a jó program és az érdekes igei alkalmak is, és a másik a tavalyi ifi szilveszter, ahol ugyanúgy jó igei alkalmak voltak, és jó sok érdekes és vicces program is. Úgyhogy nagyon ajánlom mindenkinek, hogy jöjjön. Ennyivel készültem.
Most pedig szeretném ismertetni, hogy milyen ifis eseményeink vannak. Máté említette is az egyiket, amivel szeretném kezdeni az ifi hétvégék. Többnapos elcsendesedős alkalmakat szoktunk tartani. Ahogy Máté említette, legutóbb Tahiban tartottunk egy 4 napos ifi hétvégét a nyár folyamán. A fotó is ott készült, ahol 25-en vettünk részt ezen a hétvégén, és mondhatom, hogy így az ige az, ami a középpontban volt a hétvégén is, mint ahogyan az ifinkben is ezt tartjuk a legfontosabbnak, de mellette az ifi hétvégéken szoktunk egyéb dolgokat is csinálni, amivel szintén épül a közösségünk, gondolok itt a társas játékozásra, kirándulásokra, közös játékokra, akadályverseny, sportolás, stb. És emellett van lehetőség a csendes napokon is igét hallgatni, elmélyíteni az Istennel való kapcsolatunkat. De szoktunk egynapos kirándulásokat is szervezni itt a környékben, vagy akár társasjátékos délutánokat tartani, ahol szintén a jókedv és a szórakozás mellett akár egy áhítatot is tartunk, ezek által is épül a közösségünk. De ha amint időnk engedi, szoktunk sportolni is, focizni, röplabdázni, kosárlabdázni is, akár ifik közötti bajnokságon elindulni. De mellett szokott lenni még a sütögetéses alkalmunk júniusban, vagy adventkor szoktunk kézműves délutánt tartani. Erről is szeretnék egy fotót mutatni. Illetve, ahogyan Máté említette, évvégén az ifi szilveszterünket is megtartjuk, ezek is nagyon jó hangulatban szoktak telni, és van sok lehetőség, hogy egymás hitáltal is épüljünk, beszélgessünk, és igaz barátokat szerezhessünk, de még szeretném megemlíteni a közös szolgálatokat is, akár gyerektáborban, idős otthonban, és ez is fontos része az ifinknek, hogy szolgáljunk is Istennek. És most pedig az ifis mindennapokról szeretnék szólni, ugyanis leginkább ezek akkor hétről hétre együtt vagyunk, akkor egy közösségben. Akkor melején énekléssel szoktunk kezdeni, majd utána következik az igei alkalmunk. Említettem, hogy az igét tartjuk legfontosabbnak, hogy ez legyen a középpontban a közösségünkben, és utána jönnek az egyéb elfoglaltságok, kötetlen együttlét. Szoktunk beszélgetni sokat, alkalom után társasjátékozni, pingpongozni, csocsózni, akár közösségi játékokat játszani, de van, hogy még a sakk is előkerül, és az estékhez hozzátartozik a jókedv, és még a közös étkezés is, néha akár meleg szendvicssel kiegészítve. És itt szeretnék arról beszélni, hogy készítettünk a héten egy felmérést az ifisekkel, ahol több kérdést tettünk fel nekik, ez teljesen névtelenül válaszoltak rá, úgyhogy most ennek az eredményét szeretném ismertetni a következő percekben. Az első kérdésünk az volt, hogy mi jut eszedbe az ifiről? Többen is írták, hogy Jézus, lelki feltöltődés, közösség, barátok, éneklés, játékok, szeretet, befogadás, és még sok más elhangzott, de ezek, amiket így a legtöbben írták. A második kérdésünk, egy izgalmas kérdés, hogy mi a kedvenc ifis programod? Hát legtöbben az ifi hétvégét írták, de elhangzott még itt a sütögetés, társasjátékozás, kirándulás és a csendes napok is. A harmadik kérdésünk pedig az volt, hogy mik azok a tulajdonságok, amik jó közösségé teszik az ifit. Itt a válaszokból azt kaptuk eredményül, hogy legtöbben a szeretetet és a befogadást válaszolták, de többen is írták még a hívő értékrendet, az egymásra odafigyelést, érdeklődés a másik felől, jókedv és még sok mást. És úgy gondolom, hogy egy jó összképet kaptunk arról, hogy milyen is ez a közösség. Közösen összetudtuk foglalni mi jellemzi igazán ezt a közösséget. Illetve volt még egy hosszabb kérdésünk is, ahol megkérdeztük azt, hogy miért szeretsz ifibe járni. Itt is sok érdekes és mély, tartalmas választ kaptunk. Ebből szeretnék néhányat kiemelni. Van több minden is, ami akár így jobban összefoglalja a többi választ is, úgyhogy most ezek közül szeretnék néhányat felolvasni. Egyik ilyen válaszunk. Ez egy olyan bibliakör, ahol a hétvégén van lehetőségem igazán elcsendesedni, és közösségben lenni testvérrel és az Úrral. Jó találkozni barátaimmal, beszélni velük, valamint jó, hogy őket is érdekli, hogy én hogy vagyok. Aztán egy másik ifi is így fogalmazott, mert az ifi az egy befogadó közösség, ahol egyszerre Istenhez is, és a barátaimhoz is közel vagyok. Következő válaszunk, amit még felolvasnék. Közelebb kerülök Istenhez, jobban megértem, amit mondani szeretne nekem. Nehéz nap után feltölt az ige és a társaság. Jól tudom érezni magam a fáradtság ellenére is. Sok barátot szerzek itt. Aztán egy másik ifi is így fogalmazott. Miért szeretsz az ifibe járni? Azért, mert nagyon építő a lelki tartalom, épülhetek mások hozzászólásaiból, megértjük egymást, imádkozunk egymásért, jó a hangulat, és kedves a társaság. És végezetül még egy ötödik választ szeretnék felolvasni. A nehezebb időszakokban az ifiből merítettem erőt. Ott találtam olyan ifis társat, aki tapasztaltabb, ez nekem nagy segítség volt. De őszinte meghallgatásra is lehettem, ami a mai világban ritka. És végezetül pedig szeretnék így az ifis pólónkról is mondani néhány szót, az ige hirdetésben is hallhattuk, hogy elkészült idén nemrég az ifis pólónk, amit már régóta vártunk. Ebből hoztam is egy példányt, amit szeretnék most meg is mutatni. Így néz ki az első oldala, és a köszöntő elején felolvasott ige található a pólónak a hátoldalán. Úgyhogy így nagy örömünkre, és Istennek adunk hálát ezért is, hogy elkészültett ez a pólónk is, és ez is nagy öröm valóban mindannyiunk számára. Most már lehet egy ilyen egységes pólónk is, és akar ezzel is világítani a világban, ha minden napokban is tudjuk viselni. És zárásként pedig így a szolgálói közösségről hoztam még egy fotót. Nagyon jó megtapasztalni ezt is, hogy ahogyan a közösségünkben is nagy összetartás tapasztalhatunk, ez a szolgálói közösségben is így van, és nagyon jó egységet alkot a 6 fős szolgálói csapatunk. És tapasztaljuk hétről hétre, ahogyan Isten munkálkodik a közösségben, mi pedig az ő eszközei lehetünk ebben is. És ugyan nagy felelősséggel jár pásztorolni a fiatalokat, de mégis Isten vezet bennünket, ő az, aki alkalmassá tesz, és építi a közösségünket, építi a közösségünket egy lelkiházzá. És így hétről hétre növekedhetünk az ő igéje által. És itt szeretném én is megragadni az alkalmat, hogy hívogassam a fiatalokat, akik akár ide itt vagyunk most, vagy gondolkozunk akár, keresünk közösséget, hogy vannak ilyen gondolataink, hogy az ifi nyitva áll mindenki előtt, nyitva áll minden fiatal előtt, akik konfirmációra készülnek, vagy konfirmáltak, de azok előtt is, akik nem konfirmáltak, bátran jöhet ide minden fiatal. Sok szeretettel hívunk minden kedves fiatalt a közösségünkbe, nincsenek kötelezettségeink, nem bármelyik pénteken, amikor időtök engedi, szeretettel látunk benneteket. És köszönjük szépen a lehetőséget, hogy meghallgattak most a kedves testvérek, és hogy ezeket mind elmondhattuk most.
Most pedig záró énekül énekeljük a 821. éneket mindhárom verszakával. A 821. ének így kezdődik, Isten szívén megpihenve. fogadjuk Isten áldását. Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljunk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen.